Ismét szeretettel és örömmel köszöntelek mindnyájatokat. Ugye azért mondom, hogy ismét, mert ez egy ritka alkalom, hogy a múlt héten beosztáson kívül, most pedig beosztás szerint vagyok közöttetek, de azért én tényleg szívből örülök ennek. És engedjétek meg, hogy azt a kérdést, azt a témát, azt a gondolatot folytassam, amit ugyan legtöbben itt voltatok, néhányan nem, és akik nem voltatok itt, egy rövid ismétlést hadd mondjak. Arról beszélgettünk, hogy egy teremtmény, ugye mindnyájan teremtmények vagyunk, az angyalok is azok, ők magasabb rendű teremtmények, akkor lehet boldog, hogyha, mivel ugye nem kértük, hogy megszülessünk, nem mi választottuk az időpontot, hogy hova és milyen körülmények között szülessünk meg, nem tudtuk meghatározni, hogy hány évtizedig akarjunk élni, nem addig élünk, ameddig akarunk, tehát valahol kényszerpályák vesznek bennünket körül ebben az életben, és arról beszélgettünk, hogy egy teremtmény akkor lehet boldog, hogyha szeretetben élhet, ha abban a szeretetben igazság van, tehát igazi, valódi szeretetben élhet, és ugye ami nagyon nehéz és nagyon sok kérdést vet föl a bűnnel fertőzött világban, különösen, és gyengék a fogalmaink ezen a területen, a gyakorlatunk aztán végképp gyenge, de először a fogalmainkat, a látásunkat, a gondolatainkat szükséges helyreállítani, magamról beszélek ezen a területen, ami ugye rendkívül fontos, és amikor megkérdezem a gyülekezetekben, hogy mi az, amire szüksége van egy teremtménynek, hogy boldog legyen, különös, hogy ezt nagyon-nagyon-nagyon ritkán mondják, hogy szabadság. Nagyon ritkán mondják. És ez egy kicsit érzékeny és fáj, személyesen mondom, hogy nekem úgy fáj, mert nincs igazi boldogság szabadság nélkül. Hiába vagyok szeretve, hogyha kötelező valami, és nincs szabadság, ha nincs benne önkéntesség, nincs benne a lehetőség, a választás szabadsága, a gyönyörködésnek a szabadsága, a személyes megélésnek a szabadsága, akkor a kényszer egy teremtményt nem tud boldoggá tenni. Sőt, kiderülne, hogy a kényszer egy idő után életuntá tesz egy embert. Megújja. Tehát az örök élet kényszerben nem kívánatos. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy vajon a Krisztus nevéről neveztetett közösség, akármelyik gyülekezetünk, akár itt a győri gyülekezetünk, vajon miért nem tudunk mi tömegeket vonzani? Ugye sokszor elmondjuk, hogy mi úgy magunk összejövünk, akik már ismerjük egymást, és ugye én is itt nőttem föl gyermekként, emlékszem, nagyon régi gondolat ez bennem, hogy az igazságot rábeszélni kell az emberekre, tehát az igazság beismerésére rá kell őket venni, hogy higgyék azt, ami igazság, vagy pedig az az út vezet az emberek szívéhez, amit Pál mond, hogy mindeneknek mindenné lettem, csak hogy, be tudjátok fejezni? Megnyerjek. Tehát, tehát a mi stílusunk a rábeszélés, vagy a megnyerés. És megnyerni mivel tudunk? Én néha azt gondolom magamról, hogy amit majd csinálok, vagy amit mondok, az megnyerés. És sokszor a hozzám közelállók jelzik vissza, hogy nem, abba ez meg az volt a hiba, és inkább rábeszélés volt. És csak azért mondom, hogy személyes tapasztalatunk az, hogy sokszor más gondolunk, mint ami elhagy bennünket. És a hármas angyal üzenetről ugye egy korábbi tanulmányunkban beszélgettünk, az ezelőtti tanulmányról. Az első angyal üzenetnél ott álltunk meg, hogy féljétek az Istent és nékigyatok dicsőséget. Az Isten dicsősége elválaszthatatlan a jellemétől. Tehát ez a szó, hogy neki adjunk dicsőséget, ha csak felszólítjuk az embereket, attól dicsőséget fognak adni? Nem. Viszont hogyha, ahogy olvastam a Nagy Küzdelem című könyvben, és még ez is egy kicsit az ismétlés része, megpróbálok majd mindig egyszerűsíteni is. Azt olvastuk, hogy csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről, kormányzatáról, szándékairól, és azokkal összhangban élnek. Tehát nem tud a szánkból kijövő beszéd hatással lenni, mert mi magunk nem tudjuk megdicsőíteni az Istent, hiába mondjuk ezt ki, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, hogyha ennek a légköre, tartalma, üzenete nem vonzó. Tehát nincs, így mondja a Szentírás, hogy a Krisztus jó illatja vagyunk. Milyen különös az illat, megmagyarázhatatlan. De érzi mindenki, nem látható, de érzi mindenki az illatot. Egy tavaszi akácillat, ugye talán mindannyian szeretjük, amikor úgy megcsapja az órunkat az a friss nyár elejé akácillat. Tehát nem lehet azt látni, meg befogni, de amikor ér bennünket, na milyen, amikor a Krisztus jó illatja vagyunk? Az akácfa nem beszél, de illatozik. És ezen gondolkozok, hogy lehet úgy Krisztus jelleméről szólni az életünknek, hogyha mondjuk nem tudnánk beszélni. Töprengek. Tudnánk úgy Krisztus jó illata lenni, ha nem volna lehetőségünk beszélni? Egyéb tetteinkkel, megnyilatkozásainkkal. Emlékszem, régebben volt egy beszélgetés, amikor azt mondta valaki egy asztaltársaságnál, hogy amikor ezt meg ezt mondtad, akkor olyan szigorú volt a nézésed, hogy megijedtem. És elszégyeltem magam, hogy tényleg ez, tehát én vagyok? Hát nem látom magam a tükörbe. Én azt hittem, hogy jót mondok, azt hittem, hogy jól csinálom, azt hittem, hogy most olyan igazság hangzott el, ami ellen senki nem fog tudni vitatkozni. És egy benyomást hagytam egy valakiben, aki aranyos, kedves volt és visszajelezte, hogy úgy néztél, hogy az megijesztett. Akkor én mit csinálok? És vajon, amikor ez így van, hogy csak azok tudják megdicsőíteni Istent, akiknek helyes fogalmaik vannak jelleméről és kormányzatáról, jelleme, és a kormányzata az egy. Tehát emlékezzünk rá, csak rövid ismétlés, és szeretném egy kicsit úgymond részletezni, ha lehet. Akár úgy, hogy ha gondoljátok, szóljatok is. Ugye két mennyei alkotmányról beszéltünk, a szeretetről, amiben igazság van, és a szabadságról. Ezen áll egy teremtmény boldogsága. És azért mondom a boldogságot, mert örök életet nyerni boldogság nélkül ki szeretne? Tehát egy boldog örök életre van csak egy teremtménynek vágyakozás, egy mulandó teremtménynek vágyakozás. Ott nem lesz olyan boldogság, amiből örökké tartó igény van a lelkemben, akkor egyszer csak megunnám magam. Majd nem soká oda egy idézetet szeretnék föltárni előttetek. Az előző múlt heti igehirdetésből kimaradt néhány gondolat, és ezt most szeretném veletek még megosztani, hogy a mennyei alkotmány, ami föntartja a világegyetemet, és szeretné a Földünket is ebbe az irányba vissza helyreállítani. Nyilván a sátán általi gondolkodásmódnak meglett a maga következménye. A történelemben hogyan? Nézzük meg, hogy amikor van egy isteni világkormányzás, van egy általunk mennynek ismert világegyetem, vagy egy világegyetem, maradjunk így, egy világegyetem, ahol az Isten jelleme a garancia arra, hogy minden teremtmény boldog. Mi itt a Földön, a bűnbeteg Földön nem vagyunk boldogok. Tehát nagyon sok, úgy mondja ugye a Zsoltárban is Mózes, hogy nagyobb részük az életünknek nyomorúság és fáradtság, és az is gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. 70 vagy 80 esztendő, hogy fogalmaz a Zsoltárban Mózes. Ugye egy Zsoltára van neki. És most nézzük meg nem csak a mi személyes benső világunk szempontjából, hanem úgy, mint aki visszatekintünk erre a 6000 éves történelemre, és emlékezzetek csak rá, hogy mit mond a Szentírás, hogy a mi földünk, és ez a földi történelmünk, és az itt folyó embertörténelem, az emberi történelemnek sokféle részlete, ez a világegyetem számára mi csoda? Színpad. És azon a színpadon mi vagyunk a szereplők, vagy pedig Krisztus megváltó munkája? Mi a nagy kérdés? Az, hogy mi örök életet fogunk-e nyerni, vagy az a nagy kérdés, hogy Jézus Krisztus jelleme mennyire nyer igazolást azok által, akik azt mondják, hogy szent, szent, szent az ő lénye és az ő jelleme. Ezt, nem tudom, értitek-e ezt a kérdés különbséget? Hogy azon aggódok én, hogy én örök életet nyerek-e, és a másik, tehát az örök életem a vívódásom tárgya, jaj, az örök életet el ne veszítsem, vagy pedig az a vívódásom tárgya, hogy Istenem, csak a te jellemed felől senkiben nem maradjon kérdés. Mindenki tartsa méltónak, hogy te igaz vagy, szeretetteljes vagy, szabadságot adó Isten vagy. Melyik mozgat? Ha én a magam üdvössége felől aggódok állandóan, akkor mondhatnám azt, hogy egy önző vallásos ember vagyok. Erőset fogalmazok talán, de lehet, hogy nem. Mert az elveszés, az elmúlásba való beletekintés már megijesztett, és gyorsan megkeresem, hogy mit kell csinálni, hogy el ne veszek, hogy örök életem legyen. És az nem fontos nekem igazából, hogy kicsoda Krisztus, milyen a jelleme, milyen a világkormányzása, egyáltalán, hogy ott majd boldog leszek-e, ó, hát ha van örök élet, akkor mindegy, azt csak meghúzom, majd elbújok a mennynek valamelyik sarkába, és ott majd én jól érzem magam. Tehát valami önző szál is könnyen meg tud húzódni az ember lelkébe. De ha az Isten jelleme, aki az örök élet adója, nem mozdítja meg a lelkemet, amikor azt mondanám, hogy nem baj, ha nem az a kérdés, hogy én elveszek, vagy örök életet nyerek, hanem az a kérdés, hogy az ő trónjának, az ő jellemének a szentsége és dicsősége kérdőjel alá kerül. A teremtmények, akik majd örök életet nyernek, akkor azt mondják, hogy hát azért lehetett volna másképp is, ahogy intézte az Isten a föld életet, vagy ahogy az ítéletet végrehajtotta. Tehát ha megkérdőjelezi valaki az Isten jellemét, a jelleméből való cselekedeteit, akkor el tudtok képzelni úgy egy boldog örök életet? Nem létezik, mert örökké gyanakvás húzódik meg az ember érzéseiben. És ha ez a belső gyanakvás, ezek az apró kérdések, amiket sokszor ki sem mondunk, ha ezek ott dolgoznak a lelkünkben, onnantól az örök élet újra egy bűnnel fertőzötté válik. Miért? Azért, mert Sátán lelkében valami ilyesmi indult meg, hogy az Isten nem vonta őt be ugye a teremtésbe, az ember teremtésébe. És Sátán ugye az angyal fejedelem Lucifer, nehéz ezt ugye nem is lehet megmagyarázni, nem is akarom megmagyarázni, hogy a féltékenységnek és az önfelmagasztalásnak a csírája hogyan jelentette a bukását. De azt mondta Sátán, most leegyszerűsítem a két alkotmányos elvet, hogy nekem kell a szabadság, de nem kell az, amit te szeretetnek hívsz. Sátán azt mondta, hogy neki a szabadság kell, de a szeretet nem. Az Isten vajon miért tette oda az Éden kertjébe azt a híres jó és gonosz tudásának a fáját? Én azt, amikor megkérdezem a gyülekezeteinkben, hogy akkor nagyon sokszor az a válasz jön, talán lehet, hogy itt is megkérdeztem már régebben, nem tudom, hogy megpróbálja az embert. Most erre az a válaszom, hogyha egy tiszta jellemű Isten mindent jónak és tökéletesnek teremt, és kimondja a Biblia az első lapon, hogy minden, amit teremtett, ímé igen jó, akkor miért kell próbálgatni? Hát most, ha jó, akkor miért próbálgatja? Ha megpróbálgatja, akkor az meg azt üzeni, hogy hát kipróbálom, hogy jó-e. Hogy kibírja-e a próbát? Hát nem bírta ki. Hát ez az ember, amit teremtettem, mégse jó. Nem tudom, értitek az emberi gondolkodás dilemmáját, hogy most mi miatt van ott az a jó és gonosz tudásának a fája, amire az Isten azt mondja az első emberpárnak, annak az ártatlan két embernek, akinek az élete ímé igen jó, hogy arról ne egyél. Hát most miért tesz oda egy olyat, ami tiltva van? Minek? Hogyha a szabadság Istene, akkor már is miért hoz egy kis korlátot az Édenbe? Értjük ezt a dilemmát? Egy gondolkodó ember itt megakad, és azt mondja, hát ez butaság. Most próbálgatja. Tehát el is veti. Tehát aki gondolkodik következetesen, azt mondja, hogy na, ezzel a fajta történettel nem tudok mit kezdeni, mert olyan nagyon mese. Tehát most, ha igen jó, akkor minek próbálgatni? Ha meg próbálgatja és elesik, akkor meg nem jó. Ellenmondás. Tudjátok, mi a válasz? Miért kellett oda tenni az Istennek? Ha a két alkotmányos elv igaz, a szabadság és a szeretet, akkor minek ott az a tiltott fa? Miért van? Pontosan, a szabadság miatt. De kinek a szabadsága miatt? És melyik teremtmény szabadsága miatt? Sátán szabadsága miatt. Na most erre nem szoktunk gondolni. Van egy ellenség, Sátán, akinek a gondolkodása és tervei mindenki előtt már nyilvánvalók, hogy mifelé mutatnak? Hogy az a pusztulás? Nem. Ha az Isten azt mondja, hogy Sátán, téged, ugye Lucifer, bocsánat, ott még nincs Sátán, még nem látszik, hogy ellenség, még tisztának tűnik, de már a lelke lázad. Azt mondja, hogy az Isten eltiltja az embertől, és azt mondja, hogy meg se közelítheted az embert, nem teheted tönkre. Akkor Sátánnak már is oka van vádolni az Istent, hogy te a szabadság Istene vagy. Hát kényszerpályán vagyok, ha a szabadság Istene vagy, akkor miért nem engedsz engem a te teremtményeddel, az emberrel találkozni? Akkor milyen szabadságról beszélsz te? Hát ha azt mondja az Isten, igen, de te a lelkedben ott látom már, hogy emberölő leszel. Ó, azt csak te állítod. Én nem. Ugye a hazugság pont ettől hazugság, hogy letagadja a valóságot. Na most, hogyha az Isten azt mondja, hogy jó, elnézést kérek, hogy egy kicsit olyan megszemélyesítő szavakat használok, ami lehet, hogy csökkenti, nem akarom csökkenteni az Isten jellemének a tekintélyét és tisztasságát. Tehát az Isten azt fogalmazhatja meg, hogy oda engedlek az ember közelébe, de az embert figyelmeztetem, hogy te jössz. És elmondom az embernek, hogy arról ne egyél, mert az a számodra a halál. De az embernek fogalma nincs, hogy halál. Ilyen fogalom még nem létezik, hogy elmúlás meg halál. Ő csak életet lát és újat lát az ember. Még a halálról nincs tiszta fogalma. De az Isten elmondja, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És Sátán jön, aki szabadságot kapott az ember megkereséséhez. Az Isten azt mondta, hogy megkapod a szabadságot, mert én tényleg a szabadság Istene vagyok. De csak egy pontot hagyok neked. Egy ponton. Miért van az, hogy Sátán jobban tudja maga felé édesgetni az embert, mint ahogy mi az örök élet felé az embereket? Most erőset kérdezek. Hogy lehet ez, hogy Sátán rá tudta venni az első emberpárt? A hazugság ennyire hathatós? Egy el nem bukott, tiszta lelkű embert be lehet csapni? Hát mennyivel jobban be lehet csapni egy bűnnel fertőzöttet, akinek a zsigereinkben van a hazugságra való hajlás, és a hazugság maga a zsigereinkben van. Hát sokkal jobban rá tud venni egy ilyen embert az ellenség a történelemnek ennyi időszaka után, amikor már ő is gyűjtött kellő negatív tapasztalatot. De értjük ezt, az Isten a szabadság Istene. Az első tiltott fa Sátán miatt kellett. Hogy Sátán lehetőséget kapjon bennünket megkeresni. De az Isten bennünket, embereket figyelmeztet, hogy ne. Mert a számodra a halál. De értjük, a szabadság ott van. Az igazság is ott van, hogy az az igazság, hogy az a halál lesz. És szeretetteljes figyelmeztetés kap. Ez mindig együtt van. Ha a Bibliát kutassátok, kérlek, hogy a Bibliát kutassátok el ebből a szempontból, hogy az igazság, a szeretet és a szabadság együttese. Hogy van meg? De mondom, az igazság és a szeretet az mindig együtt van az Istennél. Soha nem válik külön. Ezt szívesen mondanám mindig csak egy szóval, mondjuk szeretettel. De abban mindig igazságtartalom van. Na most, az emberpár beengedi a bűnt, és az Isten azt mondja, hogy jó, megadom a szabadságot, meddig kap az emberi történelem tökéletes szabadságot a bűnök elkövetésében is? Egy nagyon egyszerű kérdés igazából. Tessék? Vízözönig. A vízözönig, figyeljük meg, a Biblia röviden szól róla, de nincs sem írott erkölcsi törvény, sem polgári törvények nincsenek. Gyakorlatilag egy bűnnel fertőzött ember, olyan ember, egy emberpár olyan emberiséget hozhat létre, és olyan emberiség szaporodik el, aki azt csinál, amit akar, kivéve, hogy a lelki ismeretet az Isten belülről szépen készteti. Nincs külső bíróság, tehát elkövethet bárki bármi rosszat, de fölkészülhet rá esetleg, hogy megtorolják, és senki nem kap érte büntetést. Nincs bíróság. Ugye nem tudunk elképzelni ilyen társadalmat, mert már jó régóta ilyen nincsen. De az özönvíz után jön be az, és megint egy történelmi időszak ez, egy új tanulsággal, hogy az Isten színpada vagyunk a világegyetemnek, és az el nem bukott angyalok nézik, hogy hogy kezeli az Isten a bűnt. Ugye el nem bukott lények meddig élnek? Tehát nekik van idejük ezt a 6000 évet végignézni, nem probléma. Csak mi vagyunk ehhez a 6000 évhez képest nagyon rövid életűek. Tehát a tanulságot az el nem bukott lények felfogják, mi meg így most az emberi emlékezet által végig tudjuk gondolni. Hogy utána az Isten azt mondja, hogy aki ember vért ont, annak vére ember által ontassék ki. Szemet szemért, fogat fogért. Ez bírósági döntés. A bírósági döntés alapja. Nem erkölcsi törvény. Bírósági döntés. Az erkölcsi törvény bejön ugye Mózesen keresztül, és azt mondja, hogy ha te lelkeddel föl akarsz készülni az örök életre, akkor azonosulj az én erkölcsi törvényemmel, ugye a 10 parancsolat. Na most figyeljük meg, hogy az Ószövetségben az a gondolkodás jelent meg, hogy amely ember cselekszi, él azok által. Tehát cseleked meg, cselekedetek általi megigazulásba csúszik, vagy ereszkedik, vagy halad az emberiség. Csináld jól, és élni fogsz. Ez még így gondolkodott a gazdag ifjú is, hogy megcselekedtem ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még benne, megcsináltam. Tehát ez már a gazdag ifjú való beszélgetés mögött már 1500 éves múltra tekintett vissza. Ez egy gondolkodásmód. Egy gondolkodás, ezt örökölt, ez volt a levegő, beszívták magukba, így gondolkoztak. És a gazdag ifjú, aki őszintén gondolta, nem vette komolyan Krisztusnak azt, hogy igen, a szívedben nem érek többet, mint a te általad elgondolt parancsolat megtartás. És ha úgy tetszik, nem tudom, jól fogalmazom meg, nyugodtan jelentkezzetek és egészítsétek ki, hogy a szavakkal ne csökkentsem ennek a tartalmát és értékét, de Mózesen keresztül az Ószövetségnek ez a következő időszaka, azt mondta az Isten, hogy cselekedd meg és élsz. Csináld meg, itt a törvény, itt az erkölcsi, itt van az erkölcsi mérce, az örök élet erkölcsi mércéje. De az emberi gondolkodásból mi hiányzott, amikor a 10 parancsolatot mi elfogadtuk, vagy az emberiség elfogadta ott? Az, hogy nem látták be az emberek, hogy erre mi képtelenek vagyunk. Nem tudjuk megtartani. Az Isten parancsolata lelki, én meg testi vagyok bűn alá rekesztve, nem tudom meg létrehozni magamtól az összhangot. Hát pont ennek a bizonyítéka az, hogy Krisztus idejön emberfiaként, és ugye kiírtatik a messiás, ezt múlt héten is említettem, és ne csak mint messiásra gondoljunk, hanem aki idehozza a szeretet és a szabadság gondolkodásmódját, életét. Jézus minden, részleteztem, most már nem teszem, esetleg hallgassátok vissza, de Jézus megnyilatkozásaiban ott volt számtalan történet, ami arról szólt, hogy a szeretetet és a szabadságot hogyan képviseli. Egyszerűen szép a történet. És a történetek csokra, meg sora. A zsidók meg úgy gondolkoztak, hogy rá akarták venni az embereket arra, ami kötelező isteni utasítás. Nem tudom, lehet célt érni azzal, hogy az Isten utasítását kötelezővé teszem? Hát nem tudom. Ha nem tudom vonzani, na most Krisztus érzékelteti azt, hogy emberek, én idejövök közétek. Egy olyan mennyei életet élek, ami összhangban van a szeretettel és a szabadsággal, és ti emberek ezt kiírtjátok. Nektek ez nem kell. Mert ti nem tisztelitek a szabadságot, vagy nem tisztelitek a szeretetet, vagy nem kell nektek az igazság. A gondolkodásunk ezen a területen mindannyiunknak torz. A kérdés az, hogy ma megölnénk-e Krisztust. Mi azt mondjuk, hogy nem, tehát magát Krisztust nem ölnénk meg, ha tudnánk, hogy ő az, de ha van valaki, aki a szabadságot és a szeretetet képviseli tisztán, akkor mit kezdenénk vele? aki a menny alakotmánya, a mennyei életnek a megélője, olyan egy ilyen embert hogyan értékelnénk magunk körül? Van látásunk, lehet, hogy nem is veszük észre, hogy kik gondolkoznak a mennyei gondolkodás szerint. Mert valaki Jézus felől tehát osztatlan volt Jézus jellemének az elismerése? Jaj, de hogy. Hát elmondták róla, hogy jó ember, nem, hitető, Istentől van, nem, ördögtől van, bolondozik, ne higgyetek neki. Tehát, és a vallásos vezetők is azt mondják, hogy ez a hitető nehogy nagyobb hitetést végezzen, mint korábban. És az emberek nem tudták eldönteni, hogy jó ember vagy nem, hanem a népnek hitetője. A zsidók azt mondták, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös, adj dicsőséget az Istennek. Ugye erre mondtam a múlt héten is, hogy teljes vallási képzavar. Nem ismerték fel, nem annak látták, aki. Mert, és mi az, ami elvárásokat támaszt? Ha itt lettél volna, nem történt, nem halt volna meg. Elvárást támasztanak. Nem kérdeznek, Péter is, de hogy is eshetik meg, Uram, ezt te véled? Az elképzelések torzak. Nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem csak az emberi dolgokra. Tehát nagy küzdelem zajlik az Isten gondolkodása és az emberek gondolkodása között. Pedig Krisztus az Isten gondolkodásából azt hozta, ami szeretet és szabadság és igazság. Minden megnyilatkozása erről szólt, ezt javasoltam, hogy így olvassátok a történeteket. Még egy-két részletet majd mondom. És Krisztus, amikor meghal a kereszten, akkor az vajon megrendít bennünket, hogy mi gyakorlatilag a gondolkodás módunkkal ma is kiírtjuk a Messiást? De nem őt személyesen, hanem azt az életet, amit idehozott. Amit képviselt. Mert vagy képviselünk egy igazságot, de úgy, hogy közben a másik szabadságát nem tiszteljük. Vagy szabadságot adunk olyanra, ami hamisság. A szeretet cím szó alatt. Tehát így borítjuk fel. Vagy valakit nagyon szeretünk, szabadságot is adunk neki, de ugye megtudjuk a hamisságot. Vagy kötelezzük, hogy de örök életet kell nyerned, szabadságot nem hagyjuk meg. Tehát valamilyen módon mindig felborítjuk a mennyei alkotmányos elvet a gondolkodásunkban és a megnyilatkozásunkkal. Én ezen a területen sokat küzdök. És tudjátok, hogy Krisztus, amikor itt megéli ő maga, az ige testé lett, és megéli a mennyi gondolkodását, akkor azt mondja, hogy kövessetek engem. Kövessetek engem. Jézus onnantól nem mondja azt, hogy azt csinálsz, amit akarsz, és azt sem mondja, hogy kötelező a jó, hanem azt mondja, hogy kövess engem. Ha valakinek tetszik az a krisztusi élet, ha valaki vonzódik hozzá, akkor kövesse őt. És azt mondja, hogy az a gondolkodásmód, Pál is mondja, az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Ezt máskor egy kivetített igehirdetés végén odaírtam, hogy Jézusnak nem vallása volt, hanem egy gondolkodásmódja. Hogyan kezel, még egy kérdés itt, a keresztáldozathoz. Hogyan kezelhető a bűn, a lázadás, ugye az emberiség lázadó lett. És bűnnel fertőzött. Hogyan kezelhető a bűn, hogyha az Isten nem erővel és nem hatalommal, hanem az ő lelkével nyúl hozzá? És tudjátok az egyszerű bibliai azonosítást, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Egy kis gondolkodást kérek most tőletek. Van egy tökéletes, tiszta jellemű Isten, akiről azt mondja Lucifer, hogy az, amit te képviselsz, nem jó. Ennek nincs értelme, hogy megkérdőjelezi az Isten világkormányzását. Semmi értelme, mert jó. De a szabadság lehetőséget ad arra, hogy megkérdőjelezzük. És az Isten azt mondja, hogy fogd be a szád, ne beszélj. Ugye mi szoktunk ilyet hétköznap mondani. Csend. Tehát, hogy letiltjuk a rosszat nyersen. Meg csúnyában is. Méltatlan lenne a szószékre azzal, hogy halljuk a hétköznapokban. De ugye halljuk. De ne halljuk inkább, tehát ne ismétlődjön a lelkünkben. De ismerjük, milyen az, amikor a rosszat le akarjuk tiltani keményen, és erő és hatalom van jelen a szavakban. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a sör. Újjáépíteni, helyreállítani, Örök életre megnyerni embereket hatalommal? Melyik őtöknek már sikerült már? Nem lehet. Nem lehet. Majd mindjárt olvasok, mondom egy idézetet zárásképpen hamarosan. Tehát nehéz feladat, emberi szóval mondom, nehéz feladat Krisztusnak a bűnt, a lázadást, a mennyei alapelvekkel, a szeretettel és a szabadsággal. Ugye ismerjük a történelmből, hogy a szabadságharcot pedig leverték. Ugye? Vannak harcok. Krisztus nem leverni akar egy ellenséget, hanem azt mondja, hogy ellenség, ide jövök, én élek egy tiszta mennyei életet, és emberek, nézzétek, hogy velem mi történik. Hát mi történik Krisztussal? Kiirtatik. Na most ez megrendít-e bennünket? És ez a kérdés, hogy Krisztus kereszt áldozata ebből a szempontból is. Megrendítőleg hat-e ránk, hogy én nem ilyen életet akarok élni, ami Krisztust öli meg. Meg a szeretetet, a szabadságot, az igazságot pusztít. Én nem akarok ilyet élni. Hát az élet ellenes. És ha azt mondjuk, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, de ilyen életellenes életet élünk, hát ez egy skizofrén helyzet. Ezt meg kell oldjuk. Jézusnak van hatalma? Van. De mégis nem erővel és nem hatalommal él. Ha hatalommal kezelte volna a lázadást, mit ért volna el vele? Ez egy könnyű kérdés. Újabb lázadást és félelmet. A teremtményekben félelmet. Ha valakinek úgymond befogja a száját, a gonoszságnak befogja a száját, idő előtt, vagy elveszi az életét idő előtt, amíg nem derül ki, mely kérdőjelek vannak, addig a többi teremtmény lelkében ott marad a félelem, és azt mondják, hogy huha, nem lázadhatunk, nem kérdőjelezhetjük meg, nem vitatkozhatunk, mert halál vár ránk, elmúlás. Akkor inkább csendben maradok. Most ilyen örök életre, ilyen csendben maradó örök életre vágyik-e valaki? Amikor nem szabad az Istennel vitatkozni, mert különben megöl. Tehát ez egy torz istenkép, de ez van nagyon sokakban. Hogy az Istennel nem szabad vitatkozni, ne kérdezz semmit, csak cselekedd meg és engedelmeskedj, és lesz örök életed. De közben van egy ilyen nyomasztó, hangulatú, szigorú, halálra ítélni akaró istenkép. Nem. Az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. És erre ad szabadságot. És lehetőséget. És szeretete által vonz, megnyerni akar rá. Tehát ez az alkotmány. Nem tudom, tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi magunk, hol és miben vagyunk megkötözöttek. Amikor Lukács 4. fejezetében Jézus felolvassa, egyébként pont ezt nem olvassa Ézsaiás könyvéből, hogy a megkötözötteknek megoldást, pedig Ézsaiás könyvében ez ott van, hogy a megkötözötteknek megoldást. Múlt héten beszélgettünk itt kint, és valaki fölhívta a figyelmet egy könyvre, elkezdtem olvasni, és úgy elgondolkoztam azon, hogy tudjuk-e mi azt, hogy gyermekkorunktól fogva, és a természetünkben hordva, ahogy megszülettünk, tudnánk arról beszélgetni, hogy kinek milyen a természete, amivel született, és ki mivel vívódik, és kinek milyen megkötözöttségei vannak? Vagy erről nem illik beszélni? Vagy tudnánk róla beszélni? Lehet, hogy jó lenne róla beszélni. Nem megoldás, de érthetővé teszi a küzdelmeinknek a részleteit. Nem az a megoldás, hogy a múltat kibeszéljük, de az ezer esztendő miről fog szólni? Hát nem a múlt kiértékeléséről? Akkor most miért félünk tőle az Isten jelenlétében? Nem kell félni. A múlt aki hamisságot cselekszik, csak akkor megy a világosságra, ha vágyik rá. És nem bánja, ha a cselekedetei felfedődnek. Akkor nem bánja. Mert a világosság jó. És tehát, hogy hol, miben vagyunk megkötözöttek. És Jézus azt mondja, hogy a megkötözötteknek megoldást hozok. Hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, a megkötözötteknek megoldást. Tehát ő ezért jön. Vagy Jakab levelében olvashatjuk ezt, hogy megnéztük mi már a tükörben, emlékeztek erre a bibliai kifejezésre? Mit nézünk meg? Tessék?
Saját magam.
Természet szerinti ábrázat. Ez egy bibliai kifejezés, itt Jakab levele elején van, de van különös, nem? Mindannyiunknak van egy született természete. És világosan látjuk, hogy milyen emberi természet szerinti ábrázatunk van, amit nem kell elfelejtenünk. első, miben nézünk bele, hogy mi azt jól lássuk? Belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Szabadság, alkotmányos elv. Szabadság tökéletes törvényébe néz bele. És aki ezt nem felejti el, ugye azt lehet gyógyítani. De aki, amikor nem számolok azzal, hogy mit hoztam, milyen örökségem van, milyen a természetem vonásai, ezzel nem akarok törődni, akkor hogy térek meg? Miből térek meg? Mi lesz a változásom? Akkor csak vallásos leszek, csak egy vallást választok, de a megváltozásomnak a részleteiről fogalmam nincs. Csak vallásos leszek. És Jézus nem vallásalapítóként jött, hanem gyógyítóként. Megkötözötteknek megoldást. És azt mondja Jakab is, hogy előbb nézzük meg a természetünknek, a természet szerinti ábrázatunkat. Például Péter esete egy rövid, nagyon röviden csak, amit nagyon jól ismertek, egy nagyon klasszikus példa, és ez számtalanszor lehet említeni, hogy Péter, akinek tökéletes hitvallása volt Krisztusról, ugye tökéletes volt a hitvallása, mégis amikor Jézus Krisztus, Péter azt mondja, hogy örök élet beszéde van te nálad. Mi elhitt, megismertük és elhittük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tökéletes, így van. Nem tudok ennél jobbat és igazabbat mondani én sem. De az a Krisztus, aki Péter számára az örök élet beszédének a képviselője, ugye ismeritek ezt a gondolatot, amikor személyesen szól Péternek. Akkor azt mondja, hogy mindnyájan megtagadtak. Akkor Péter azt mondja, hogy ha mindenki, én nem. Na most itt kezd el Péter kibújni a krisztusi személyes beszélgetés alól. Szóval, hogy te beszélhetsz mindenkiről, a te beszéded az örök élet beszéde, mostantól az rám nem vonatkozik. Ismerjük ezt a belső küzdelmet? Beszélj, prédikálj a gyülekezetnek, mindenkiről szól, majd én megmondom, hogy miről prédikálj. Én értem már meg ilyet, hogy figyelj, csak erről kéne prédikálnod. Neked vagy másoknak? Hogy vissza kell kérdezzem. Magadra gondoltál, vagy mindenki másra? Tehát ugyanez van a mi lelkünkben is, hogy hát meg kéne mondanom már ezt végre a gyülekezetnek. Hát Péter is ezt mondta, hogy mindenki, de én nem. És kiderült, hogy fordítva van. Igaz, hogy mindenki elment, az igaz volt Krisztus szájából, de az nem volt igaz, amit Péter mondott, ugye erősítgett, hogy ha meg kell halnom te éretted, akkor se tagadlak meg. Tehát ő olyat erősítgetett önmagára nézve. Mit nem ismert Péter? A természet szerinti ábrázatát, amit olvasunk Jakabnál. Szerette Krisztust? Annyira komolyan, hogy az életét is azt gondolta, hogy képes lenne adni érte. Tehát milyen különös az emberi lélek? Ameddig nincs helyzet, nincs valós, konkrét, fájó, súlyos, terhelő élethelyzet, addig a teológiánk tiszta. Mihelyest jön a nehéz helyzet, akkor meg kiborulunk. A hitvallásunk nem ment meg. Pedig őszintén gondoltuk. Na ezért fontos a természet szerinti ábrázatunkat személyesen látnunk, erről beszélgetni. Nem kell mindenkinek mindent kibeszélnünk. De legyen olyan kör, akivel őszintén meg tudom osztani. Ha más nem a feleségem, férjem, vagy egy olyan testvérem, vagy ha itt a gyülekezetben beszélgetünk, és alkalmasnak látjátok tanulságképpen, és nincs benne fölös szégyenérzet, hanem tanulság, akkor nyugodtan hozzuk elő. Mert a jó tapasztalat erősít másokat is. Ne arról beszéljünk, hogy miből nem tudtunk meggyógyulni. Azt mondjuk el, hogy mivel küzdünk, és miből szeretnénk meggyógyulni. Az nem baj. De miből nem tudtunk, de szeretnénk, arról beszélni, de a lemondás az ne jelenjen meg nyilván, hogy nem lehet. Ugye ismeritek, Spurgeonnek van egy híres mondás, a játékos, azt mondja, ha figyelt az embereknek a beszédét, hogy kutyából nem lesz szalonna. És ugye ő elmondta azt, hogy csak olyan szalonnák fognak üdvözülni, amik kutyából készültek. Hogy ne mondjátok te ezt emberek, hogy nem lehet. De mikor meg Péter azt mondja, hogy ha mindenki megtagad, én nem, én hős, én jobban szeretlek téged ezeknél. Ugye Krisztus visszakérdez, hogy Péter, jobban szeretsz engem ezeknél? Akkor már Péter nem azt mondja, hogy persze. Hát mondtam én korábban is. Ugye ez már mivel, és milyen különös, hogy a hibából való gyógyuláshoz Nehéz kérdés, egyszerűsítem. Nagy kérdés, nehéz kérdés. A hibából való gyógyuláshoz föltétlen szükséges a hiba elkövetése? Nem. De van, ahol szükségszerű? Hát igen. Mert Krisztus, amikor a szavának nem engedő Pétert el kell engedje, de azt mondja, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Idővel megtérvén a te atyád fiait erősítse. Tehát Jézus jelzi Péternek, hogy nem mondok le rólad, mert imádkozok érted, de elengedlek. Kimondom azt, amit ugye Krisztus nem mond ki, de ott látjuk a történetben, mintha kimondta volna Krisztus, hogy bele kell engednem téged a vesztedbe. Falnak kell menni. Rá kell ébredj, hogy mi van benned. De nem mondok le rólad, azért, mert ez felszínre jön, mert megtagadsz. Én tudom, hogy megtagadsz, de én nem mondok le rólad. Viszont vigyázz, te neked meg a hited el ne vesszem most, mert úgy fogsz csüggedni saját magad miatt. Akkor kijön egy hiba, akkor az ember úgy összeomlik, hogy nincs ennek értelme. Nem erőlködök tovább. Tehát a keserves sírás az nem az elkeseredett, lemondó sírás, hanem az, hogy ó, Istenem, tényleg ilyen vagyok. Az nem baj, hogyha így sírunk. Hát boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Második boldog mondás. Befejezem, és hogy, tehát hogy hogyan bánt Jézus Péterrel, hogy ez szép tanulság, és mi hogyan bánjunk egymással? Hogyan bánjunk egymással? Ha Jézus így bánt Péterrel. Hogyan fogalmazunk meg gondolatokat? Figyeltétek-e már azt, hogy én elkezdtem figyelni, talán érzékelitek is, hogy jár a gondolatom, és megpróbálok a szavak területén olyat mondani, hogy érzékelteti tudjam azt, amit megértettem. Mert ugye néha a szavak csökkentik az Isten gondolatainak a valódi tiszta tartalmát. De hogyan fogalmazunk meg szavakat? Hogyan fogalmazunk meg gondolatokat? Mondani valót úgy, hogy abban ott legyen a menny nyelve. Ugye itt Ellen White-nál olvastam, és most újra is ezzel zárom a gondolatokat. Odaérkeztünk a befejezéshez. A Korszakok nyomában 483. oldal ez. 483. oldal. Itt olyan emberekről szól, akik nem szeretik az Isten jellemét, nem értékelik az Isten jellemét. Azt olvasom itt, el tudják-e viselni Isten dicsőségét? Megint ez a dicsőség szó, ugye, ami a jellem tisztasága, a jellemének a szépsége. Figyétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Megint az első angyal üzenete. Tehát gondolkodjunk sokat, mert az első angyal üzenetéről szövegszerűen sokat beszéltünk, de félő, hogy tartalmilag esetleg keveset. El tudják-e viselni Isten dicsőségét és a bárányét? Semmiképpen. Kegyelmi idejük évekig tartott. Formálhatták volna jellemüket a mennyei életre. De nem tanulták meg szeretni, figyeljétek meg ezt a szót itt, nem tanulták meg szeretni. Minden megtanult dolognak az alapja, hogy szeretem-e. Amikor például gyerekek, fiatalok szakmát választanak, hivatást választanak, meg szoktátok tőlük kérdezni, hogy és amit csinálni fogsz, szereted? Nem, csak sok pénzt lehet vele keresni. Ne csináld. Gyorsan fejezd be. Sajnos minden rossznak gyökere lesz a pénzszerelme. Tanítsuk meg a gyermekeinket, hogy amit tesznek, szeret. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Minden. Még a feddés is. Hát még ha nem kell. Akkor meg még jobban a szeretetben menjen végbe. Tehát ez a menny alapelve. Minden dolgotok szeretetben. Az ítéletet az Isten szeretetből fogja gyakorolni. Szerintetek az Isten, amikor embereknek nem adhat örök életet, kinek fog jobban fájni? Az embereknek, akik nem nyernek örök életet, vagy magának, az Istennek? Átérezzük az Isten lelkének a fájdalmát? Azok az emberek, akik nem akartak a mennyre készülni, akik nem fáj a menny elveszítése. Mert nem vágynak oda. Tehát ők olyat veszítenek, amit nem is vágynak. Sőt, majd olvasom mindjárt ezzel, folytatom egy picit, de befejezéshez közel. El tudnánk-e viselni Isten dicsőségét, a bárányit, semmiképpen kegyelmi idejük évekig tartott, formálhatnák volna jellemüket a mennyei életre, de nem tanulták meg szeretni a tisztaságot, és nem tanulták meg a menny nyelvét. A menny nyelve itt szerepel, a menny nyelve. És azt mondja, hogy a menny tisztasága, szentsége, békéje, ezt most én teszem hozzá, az igazsága és a szabadsága, kínszenvedés lenne számukra. Isten dicsősége, vagyis a jellemének a tisztasága pedig megemésztő tűz. Tehát egyszerűen csak nem ére, tehát Krisztus azoknak nem tud adni és nem fogadni örök életet, akik ott nem kívánnak részt venni. Itt korábban olvasom, csak egy néhány gondolatot. A gőg, a csalás, a mértéktelenség, a kegyetlenség beágyazódott jellemükbe. A jellem, tudjátok, hogy mi? Az érzéseink és a gondolataink. Nem, a viselkedésünk az következmény. Viselkedni mi tudunk. Miközben beágyazódott valami olyan a jellemünkbe, ami a mennytől idegen. Igen. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy képmutatás. Ettől óvta Jézus a tanítványait. Hogy ne csak a viselkedést kövessék. Kisgyereknek szokták ugye mondani a szülőkhez, hogy viselkedjél. Nem. Érezz tisztán. Gondolkodj tisztán. Nagyon sok szülő a gyermekét képtelen a gondolatoknak és az érzéseknek a tisztaságára nevelni. Sajnos a legtöbb szülő csak viselkedni tanít. És a legtöbb nevelés csak viselkedésből áll. Az soha nem lesz a mennyre alkalmas. És azt mondja, hogy mi ágyazódik a jellembe? Beléphetnek a mennybe ezek az emberek, hogy örökre együtt legyenek azokkal, akiket a földön megvetettek és gyűlöltek. Az igazság soha nem lesz kellemes a hazugnak. A szelídség nem lesz kívánatos a beképzeltnek és a gőgösnek. A tisztaság nem tetszik az erkölcstelennek. Az önzetlen szeretet nem vonzó az önzőnek. Milyen örömet kínálhat a menny a földi érdekeknek élő önző embereknek? Nagyon nagy kérdés. Legjobb kérdés. Milyen örömet kínálhat a menny a földi érdekeknek élő önző embereknek? Mi lenne, ha azok, akik egy életen át Isten ellen lázadtak, Júdás Krisztust követte? Látszólag igen. De mégis Krisztus ellen lázadó volt? A lelkében igen. Ugye érezzük, hogy megrendítő, hogy ahol mi helyszínen jelen vagyunk, nem biztos, hogy azok vagyunk, aminek látszunk. Mi lenne, ha azok, akik egy életen át Isten ellen lázadtak, egyszerre csak a mennybe találnák magukat? Ott, ahol minden öröktől fogva szent és tökéletes, ahol minden szív tele van szeretettel, és minden arc boldogságtól ragyog. Tehát szépek a sorok és elgondolkoztatók. Az örök élet nem kényszer, nem kötelező, hanem Krisztus jellemének a vonzásából születik. És ha valaki vonzódik a szeretet és a szabadság idehozójához, Krisztushoz, akkor ott is ezek szerint az értékek szerint fog élni. Még korábban csak egy kérdés. Láncolja magához a lázadókat? Kényszerítse őket akarata teljesítésére? Hát nincs értelme. Nincs. A menny nem alkalmaz kényszert. De érzékeljük, hogy a szabadságnak olyan mérhetetlen nagy értéke van és lehet, hogyha jól képviseljük, és jön a történelemben, ezt legutóbbi múlt héten is mondtam, de készüljünk rá újra, jön az a fajta eszmei áramlat, amelyik nem fogja az emberek szabadságát tiszteletben tartani. Tudjátok, hogy a szabadságot mi fogja fölváltani? Milyen emberi érzés igénye? Mivel fogja Sátán az embereket megfenyegetni mostani történelemben? Ami helyett nem a szabadságot, hanem helyette mit fognak? A biztonságot, a békét és a biztonságot akarják választani az emberek. Egy valós, félelmetes földi helyzet uralkodik mindenki által láthatóan a Földön. Az emberek a szabadsággal nem tudnak mit kezdeni, és ezért jön egy olyan globális vallási, politikai, pénzügyi megoldás, hogy az emberek legyenek békességben, biztonságban, és ez a béke és biztonság azt mondja az emberek, hogy jaj, de jó, kell nekünk, odaadjuk neked a szabadságunkat, rendelkezz felettünk. És innentől válik bukottá az emberiség végleg. A szabadság mennyei elve a történelem végén igen súlyos kárt fog szenvedni, méghozzá az Isten nevében, meg vallásos címszó alatt. Értjük ezt? Van erre vallásunk? Észre fogjuk venni, amikor benne vagyunk egy-egy ilyen helyzetben? A szabadságra, amelyre hivattatok, álljatok meg. Még egy gondolat ide tartozik. Mikor a zsidóknak azt mondja, Ábrahámtól fogva, ugye a zsidóknak, a szövetségkötés jele mi volt? A körülmetélkedés. És a körülmetélkedést mit olvassunk, miért kapták? Ábrahámról azt olvassuk, hogy a körülmetéletlenségében tanúsított hite pecsétjéül nyerte. Tehát először volt a hit. A bizalom, először volt a hit által igazság, aminek a következtében az Isten azt mondja, jó, akkor ennek jele lesz, hogy metélkedjetek körül. Eltelik 1700 év, mit mondanak a zsidók az apostolok története 15. fejezetében? Ha körül nem metélkedtek, semmiképpen nem üdvözülhettek. Értitek, hogy a körülmetélkedés eredetileg mi volt, és mivé lett? És a körülmetélkedés szava megmaradt, csak a mennyei alapelvről és a hit alapjáról lekerült. De azok az emberek, meg akik hallják, azt gondolják, hogy jaj, nem akarunk elveszni, inkább körülmetélkedünk, nehogy elveszünk. Ezt Pál mit mondott erre az emberi vallási erőszakra? Pedig látszólag az isteni rendelkezésre akarták rávenni a pogányokból megtérteket. Így olvassuk az apostolok cselekedete 15. fejezetében a 24. verset. Mivel, hogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenve megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket. Azt mondták, hogy körülmetélkedjetek, és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsolatot nem adtunk. Nyilván itt a ceremoniális törvényre gondoltak ebben a helyzetben. Tisztázni kellett, hogy az, ami egy szent cselekmény volt korábban, az a kényszer hatására mit csinál? Fölháborítja a másik lelkét. Döbbenet. Gondolkodjunk. A törvény, ami arra adatott, hogy életre való legyen, vigyázzunk, hogy meg ne botránkoztassunk embereket a törvénnyel, ha helytelenül képviseljük. A szeretet és a szabadság mennyi alkotmányról ne vegyük le. És itt a záró gondolatnál a 31. vers. És mikor elolvasták, itt kihagytam egy részt, örvendeztek az intésen. Na most, amikor egy kérdés tisztázódik, és vágynak a tisztázásra, akkor itt a kulcs a végén. Örvendeztek az intésen. Nem kényszerből fogadták el, hanem örvendeztek az intésen. Na, tanuljunk meg így beszélni, így gondolkozni, így képviselni mindent. És én kívánom továbbra is azt, hogy tanuljuk, járjuk ezt az iskolát, tanuljuk meg a nyelvét. Amen.
Amen.